A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A levéltárakról lesz szó, egészen pontosan arról, hogy a levéltár nagyon izgalmas hely, és sok mindent megtudhatunk, amit könyvtárakon keresztül nem. Vendégem is egy levéltáros, egy főlevéltáros, aki már 18 könyvet írt, Csifári Gabriella. A legvégén pedig olyan könyveket ajánlok, amelyek tudósokról, felfedezőkről, feltalálókról szólnak. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Mai vendégem egy levéltáros, gondoltam, elmesélem, hogy hogyan érdemes levéltárba kutatni, és hogy miért bonyolultabb ez, mint egy könyvtárban, de azért miért mégsem olyan nagyon bonyolult, hogy ne vághatna bele bárki. Szóval egy levéltári gyors talpaló következik. Először is kikutathat levéltárban. Nagyon sokféle levéltár van Magyarországon, például van egyházi, egyetemi, és vannak magángyűjtemények is, amiről most mesélni fogok, az állami levéltárakra vonatkozik. Az állami levéltári hálózathoz, a Magyar Nemzeti Levéltárhoz tartozik az országos levéltár és a megyei levéltárak. Ehhez képest önálló, de szakmailag velük szorosan együttműködő intézmény Budapest főváros levéltára. A kutatást érdemes online kezdeni, az elektronikus levéltári portál az elevéltár.hu, a Magyar Nemzeti Levéltár, az MNL és a Budapesti Főváros Levéltára a BFL online szolgáltatásainak közös felülete, ez elég remek kiinduló pont. Itt kereshet, böngészhet a két levéltár elektronikus nyilvántartásainak és digitális levéltári állományának közös adatbázisában, akit érdekel. A családtörténet, a településének története, vagy bármi, amiről írni akar. Itt fogalmazhat meg kutatói kéréseket, vagy ügyfélszolgálati megkereséseket, és ezeket elküldheti a levéltárnak. A portálon kereshető egyébként az egyházi és felsőoktatási levéltárak nyilvántartása is, de az online kutatói funkciók ezekre a levéltárakra nem terjednek ki. Rengeteg információ érhető el a Hungarikana portálon is, amely több millió oldalnyi digitalizált forrásanyagot tartalmaz. Ennek elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményekben felelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekintető módon hozzáférhető legyen. Az adatbázis folyamatosan gazdagodik, virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek, van köztük térképgyűjtemény, építészeti tervek, királyi oklevelek, úrbéri tabellák, egykori utcajegyzékek, régi telefonkönyvek, és innen érhető el a Budapest időgép is. Ez nem egyszerűen várostörténeti adatok lekérdezését teszi lehetővé, hanem térben és időben történő barangolást kínál interaktív térképeken keresztül, gyors és egyszerű átlépéssel a különböző időmetszetek között, jó sok időt el lehet itt tölteni. Tanulmányozhatjuk a város alakulását, és megkereshetjük a korabeli helyszíneket, eljuthatunk az egyes telkek, házak történetére és lakóira vonatkozó levéltári forrásokhoz, mindenki megkeresheti a saját házának a történetét is. Az időkép mögött a Hungarikána hatalmas adatbázisa áll, amely több millió oldalnyi digitalizált forrásanyagot tartalmaz, város lakóira és épületeire nézve, helyhez és időhöz köthető adatok tömegét nyújtva. Fontos tudni, hogy az országos levéltárban bárki, magyar és nem magyar állampolgár egyaránt ingyenesen kutathat. Adattitok vagy állományvédelmi okokból azonban nem minden íratanyag férhető hozzá teljes körűen, hiszen a levéltárnak az is a dolga, hogy mindent igyekezzen a lehető leghosszabb ideig megőrizni, és jogszabályba foglalt kötelessége biztosítani a személyes adatok védelmét is. Ezért egyes különösen értékes, gyakran kutatott vagy rossz állapotú irategyüttesek átnézését csak másolatban teszi lehetővé, az adatvédelmi szempontból kutatási korlátozás alá eső iratokba pedig engedély után lehet csak engedély beszerzése után betekinteni. Ezt egyébként a levéltári törvény és a kutatási szabályzat határozza meg. A levéltár kutató termeibe, akár csak a könyvtárakba érvényes látogatói jeggyel lehet kutatni, amit érkezéskor be kell mutatni. A kutatás megkezdésekor, ha szükséges, a kutatás folyamán bármikor, kutatóterem felügyelőjétől, illetve az adott iratanyag referensétől lehet segítséget kérni a kutatási témával kapcsolatos iratanyag kiválasztásához. Milyen korlátozásokkal kell tehát számolni, hogyha már ott vagyunk? Az országos levéltárban őrzött iratanyag, és ez igaz a budapesti levéltárra is, legnagyobb részben szabadon kutatható. Bármely korszak levéltári anyagában lehetnek azonban olyan iratok vagy irat együttesek, amelyek az egyedi értékük vagy a fizikai állapotuk miatt nem kutathatóak, erről már
Beszéltem, ilyenkor másolatot kaphatunk. Léteznek adatvédelmi korlátozások is. A személyiségi jogok védelmével összefüggő korlátozásokat az adatvédelmi törvény határozza meg. Törvény kiemelten védendőnek minősíti az úgynevezett különleges adatokat, amelyek elsősorban faji eredetre, nemzetiségre, etnikai hovatartozásra, pártállásra, érdekképviseleti szervi tagságra, vallásra, világnézeti meggyőződésre, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint a bűnügyi személyes adatokra vonatkoznak. Fontos tudni, hogy és itt különösen fontos ezeknél az adatoknál, hogy a törvény különbséget tesz tudományos célú kutatás, illetve nem tudományos célú kutatás között. Mi a tudományos kutatás, azt nem filozófia alapon dönti el, hanem egy kutatás tudományos célt szolgál a jogszabály szerint. Ha valamely kutatást folytató hazai tudományos intézmény, például akadémiai intézet, egyetem, főiskolai tanszék, nemzeti könyvtár, múzeum ezt igazolja egy úgynevezett támogatói nyilatkozat kiadásával. A levéltár a tudományos kutatás folytató személy részére bármely személyes adatot tartalmazó adatot is kiadhat, a kutató a kiadott iratokról másolatot is kaphat, és neki magának kell tudnia, hogy minden felelősség őt terheli a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatban. Aki nem rendelkezik tudományos intézmény támogatói nyilatkozatával, azaz nem minősül tudományos kutatónak, az a személyes adatot tartalmazó iratanyagokat csak az érintett halála után 30 évvel kaphatja meg. Arra is van szabályozás, hogy mi van akkor, ha nem tudjuk, hogy mikor halt meg. A nem tudományos cél a kutató személy is hozzájuthat az iratanyaghoz, ha a kutatás a kutató költségére készített anonimizált másolattal is megvalósítható, ilyenkor a levéltár húzogatja ki ezeket az érzékeny adatokat. Szóval, mielőtt belevágunk mondjuk egy családtörténeti kutatásba, érdemes komolyan venni a levéltár honlapjának figyelmeztetését, mely szerint veszélyes dolog családtörténeti kutatásba kezdeni. Veszélyes, mert nem tudjuk abba hagyni. Mindig akad egy újabb nyom, amely rég elporlatt emberek boldog vagy tragikus életének megismerésére ösztökéli a kései utódot, és mindig van bosszantó hiány a családfán. Egy ős, akiről azon kívül, hogy léteznie kellett valaha, semmit sem sikerül kideríteni, bármit is fáradoztunk. De hogyha biztosan tudjuk, hogy az ősünk hol született, hol halt meg, hol kötött házasságot, akkor elég egyszerűen tovább léphetünk, de már is szembesülhetünk az első nehézséggel, ha például a fővárosban született ősünkről nem tudjuk, hogy melyik kerületben anyakönyvezhették, hiszen akkor külön-külön kell ezeket az adatokat megnézni, és tovább nehezíti a dolgunkat, hogy az anyakönyveket ritkán vezették egységes elvek szerint, ráadásul minél régebbi az anyakönyv, annál valószínűbb, hogy nem magyarul, hanem latinul, németül, vagy valamilyen nemzetiségi nyelven íródott, és a benne szereplő személyek körülményeire vonatkozó adatokat még kibetűzni sem egyszerű, nemhogy megérteni. Ha persze olyan szerencsénk van, hogy őseink között jeles közéleti személyiségek vagy nemes emberek is voltak, akkor könnyebben haladhatunk az ő vonalukon visszafelé a múltban, mint egy egyszerű városlakó vagy földműves esetében, de szerencsére itt is vannak urbéri vagy helyi összeírások, városi vagy céhes iratok, úgyhogy nem kizárt, hogy találunk adatokat. Feltárásban a 17-18. Század fordulójáig tulajdonképpen könnyen vissza lehet menni, aztán utána már nehezebb, de nem érdemes feladni. És akkor végezetül néhány fontos kifejezés a kutatáshoz, amelyet egy levéltárban kutatónak érdemes ismerni. Van például az alapszám. Ez jelenti egyrészt az ügyiratoknak az iratkezelési rendszerben meghatározott helyét mutató számot, amely az ügyirathoz tartozó ügyirat darabok egyikének iktatószáma, és jelenti azt az ügyiratot, amelyet az alapszám, mint irattári vagy levéltári jelzet jelöl, tehát magát az iratot. Fond, ezzel gyakran fogunk találkozni, hogyha a levéltárba kutatunk. Ez egy vegyes terjedelmű levéltári egység, a levéltári anyag tagolódási rendszerének a legszilárdabb pillére. Fond minden levéltári intézményben van, minden irat, amely valamely levéltári intézmény őrizetében van, az valamelyik fondba tartozik. Újabb két latin kifejezés, a fons vagy a fasciculus. Magyarul a kútfő. Magyarországi feudális kormányhatóságoknál az ügyirat vagy a legkisebb tárgyi egység a tétel latin nevei. Ezekkel is találkozhatunk. A jelzet, ez is egy kulcs kifejezés, levéltári rendezés során kialakított levéltári egységek szavakkal és vagy számokkal kifejezett címe vagy neve, amely az egységek rendszerbeli helyét határozza meg. A levéltári jelzetelés úgy történik, hogy a legnagyobb levéltári egységből kiindulva lefelé haladva sorban egymás után felsoroljuk mindazoknak a levéltári egységeknek a címét vagy nevét, amelyekbe a kérdéses levéltári egység tartozik. Kicsit hasonlít ez a könyvtári rendszerhez. Egy ilyen jelzet az abban segít, hogy egy kutató egy adott iratot később is bármikor újra megtaláljon, és a többi kutató is megtalálja. És végül két párban használt kifejezés, a pertinencia és a proveniencia. A levéltári anyag általában egyszerre többféle dologra, korra, személyre, tárgyra, területre is vonatkozik, ennek megfelelően többféle pertinenciát, azaz a levéltári anyagnak többféle vonatkozását különböztethetjük meg. Míg a provenienciája alapján a levéltári anyag csak egyetlen helyre tartozhat, a pertinenciája alapján különböző helyekre sorolható, aszerint, hogy melyik vonatkozását vesszük figyelembe. A pertinencia alapján létrehozott fond a Magyar Országos Levéltár anyagában például a Rákóczi Szabadságharc levéltára, amelynek rendezőelve az iratok tárgya volt. A proveniencia elve azt jelenti, hogy a levéltári anyag rendezésénél, rendszerezésénél abból kell kiindulni, hogy az adott anyagnak hol van a rendeltetésszerű helye, és innen soha nem szabad kiszakítani, különben nem találjuk meg. Már csak a kutatás kell elkezdeni, indulhat. Előbb persze hallgassuk meg, hogy mit csinál egy levéltári kutató, következő vendégem. Könyvemberünk Csiffári Gabriella.
Főlevéltáros, Budapest főváros levéltárának munkatársa, de nem ebben a pozíciójában van itt, hanem könyvszerzőként, ráadásul a 18. könyvedről fogunk beszélgetni, de általában mielőtt Kiktől más lett a világ című könyvre rátérnénk, a hallgatók, nézők kedvére egy kicsit menjünk bele abba, hogy te pontosan mit csinálsz, hogy születnek a könyveid, hiszen most már nagyon régóta, időről időre, hát 2 évente tulajdonképpen átlagosan megjelenik egy könyved. Az első, ez a Születtem sorozat volt, 5 kötetben, nem is tudom mennyi, de 500-nál is több önéletrajzot mutattál ebben be. Ezen írtál könyvet a nyílt levelekről, végrendeletekről, testamentumokról, híres emberek iskolai hátteréről, ez volt a Magyarázom a bizonyítványom, emigrációba került magyarokról, illetve híres magyarok hobbiairól, és akkor még csak a felénél tartok a felsorolásnak. Egész életedben levéltáros voltál, ráadásul nagyjából ugyanott, van egy tudományos életműved is, de az nem törvény. Szerű, hogy egy levéltáros az elkezdjen ismeretterjesztő könyveket is írni, sőt, ez inkább kivétel. Te miért döntöttél így?
Hát ez így van. Ez elárulok egy kis titkot, hogy én hadtörténész akartam lenni, de hát 84-ben, amikor végeztem az egyetemen, akkor nem lehetett egy nő hadtörténész. Éppen ezért valahogy a levéltárosság felé vitt az utam.
De mit mondtak, hogy kisasszony, erről ne is elmondjon? Vagy
csak hát azért 84-ben más volt a világ, nem akarom ezt részletezni. És azért emlékeztem egykori professzorom Szabad György professzor szavaira, aki azt mondta, hogy hát Gabi, neked testhez álló igazán a levéltárosság. Én akkor meg is értődtem, hiszen én ilyen média embernek képzeltem magam, aki megnyilatkozik mindenhol és osztja az észt, de lényeg az, hogy 84-ben én a Magyarországos Levéltárba kötöttem ki, a polgári kori osztályon, és egy nagyon jó tanáraim voltak, oktatóim voltak, és beleszerettem ebbe a szakmába.
De te is úgy képzelted korábban a levéltárosokat, hogy sötét szobákban ülnek, fóliánsokat lapozgatnak, és közben kiderül, hogy valami teljesen más.
Így van, de ha hiszed, ha nem, ez egy csodálatos világ. Én a negyed életemet raktárakba töltöm. És nem tudom neked elmondani, hogy milyen heuréka élmény az, amikor végre hosszú hónapok kutatása után rátalálsz valakire. Mert ennek a kutatásnak az a lényege, ugye, hogy valami olyan adatot keresel, valami olyan információt, amit eddig nem ismert senki. És valahol az én köteteim arról szólnak, hogy hát pontosítani, helyére tenni az adatokat, mert nagyon-nagyon sok legenda kering a híres emberek körül. 98-ban jelent meg az első kötetem, de már korábban társszerzőként több könyvben részt vettem, és tényleg azt lehet mondani, hogy az első kötet a Magyar Írók Önéletrajzai kicsit hadd hajoljon felém a kezem, nagyon a sikert ért el, megdöbbentett. És én akkor elgondolkodtam azon, hogy húha, azért ez egy nagy szerep. Vállalni magamat, kiállni a függöny elé. Kaptam jó és rossz kritikákat, és akkor hadd idézem a férjemet, aki azt mondta, hogy aki a függöny elé áll, nem csak rózsát kap, záptojást is. Gondold át ezt, hogy vállalod ezt a szerepet. És akkor átgondoltam egy éjszaka alatt, és azt mondtam, hogy vállalom. És amit említettél, a következő kötetek, az a Magyar Színészek önéletrajzai, ami még nagyobb sikert ért el. Aztán a Magyar Képzőművészek, ami más szempontból érdekes, és akkor a politikusok és a tudósok önéletrajzai voltak, és utána úgy jött a többi. Tehát egyik gerjesztője a másikat, hiszen ezt te nagyon jól tudod, hogy akkor, amikor egy könyvet írsz, akkor és kutatásokat végzel, akkor eszedbe jut, hogy hát ezen az vonalon is, ezen az úton is el lehet menni, és mi lenne, hogyha a nyílt levelekkel foglalkoznál, mi lenne, hogyha mondjuk a halál témájával foglalkoznál, nagyon megérintett az én magánéletembe többször is a halál, és azt hiszem, hogy én így, egy terápia volt, így írtam ki magamból. A Magyar Végrendeletek testamentum gyűjteménye, a búcsúszavak, amely magyar írók, költők, színészek utolsó szavai tartalmazta, nem csak a haláltól búcsúztak, hanem ugye a hétköznapi élet.
Ilyen életszakaszok.
Így van, és itt hadd jegyezzük meg, hogy ezek a könyvek 2-3 évig íródnak. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy betűről betűre, számról számra kikutassam.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért egy levéltárosnál alapvetően jön is, de nálad aztán folyamatosan az, hogy egyszerre látom azt, hogy a források tisztelete, meg ellenőrzése, meg közben az is, hogy ezeket a feltárt tévedéseket sem elítélően mutatod be, hanem egyszerűen, mint egy adatot, mint egy tényt.
Így van.
De hogyan dolgozol, hogy elkezded az adatokat ellenőrizni, igen, lesz belőle egy kupac, vagy mész végig egy koncepció mentén, és ha szembe találkozol egy adattal, akkor kipipálod, hogy az rendben van-e, vagy sem?
Egy játék. Egy ember egy napját kísérjük végig, milyen magyar találmányok és felfedezések segítik a napjukat. És ha hiszed, ha nem, bölcsészként, történészként egy olyan világba léptem be, ami berántott magával. Szinte egy ilyen szellemi örvénybe kerültem, és lett egy ilyen nagy formátumú könyv, ami hát a kézirat maga az 110 találmányt, illetve felfedezőt tartalmaz. Tehát először van egy koncepció, és úgy összeállítom magamba a névsort, és elkezdem kidolgozni. Ez olyan, mint egy hímzés. Tudod, van egy alap,
azt
a minta.
Mert hímezni még nem hímezni.
Egy szellemi hímzés, azt lehet mondani. Van egy alap, és amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok történészként, hogy az alapadatokat tisztázzam. Tudnék, az nagyon sokat segít nekünk, illetve sokat mesél az illetőről. Milyen név alatt született? Mikor született? Hol született? Fontosnak tartom például kidolgozni és feltüntetni minden egyes kötetembe, hogy kik voltak a szülők. Mi volt az apja foglalkozása? És amit szintén nagyon fontosnak tartom, az iskolák. Tudni az iskolák, hogy milyen iskolarendszerben tanult, mikor tanult, milyen iskolatípusba, nagyon sokat elárul az illetőről, szegény családba, vagy gazdag családba született. Tehát ezek az alapadatok, ezek az adatok súgnak nekünk az illetőről.
És akkor elmész születési anyakönyvi, kivonati, keresztelőlevéli. De mi van, ha találsz két ellentmondó dokumentumot? Ugye ez nagyon gyakran előfordul, hogy egyik helyen ezt, sőt, még maga az ember is néha ellentmondó adatokat közöl saját magáról, akkor hogy döntesz?
Majdnem mindig azt mondom, hogy feltételezhető. Tudnék, például az iskolai anyakönyvek, azok mindig elrontják valakinek a nevét, a születési adatait, akár a vallását, a családfenntartó nevét. Tehát itt mindig azt egy kérdőjelet teszek oda, hogy feltételezhető. Nagyon fontosnak tartom a pontosságot. Tényleg, most mosolyogsz, mit akarsz
kérdezni? Csak az jutott eszembe, hogy ez néha ezt a munkát, ezt a nyilvánosság előtt végzed, a Facebook posztjaidban van olyan, hogy magamnak, odaírsz valamit, hogy ezt ellenőrizni, és jó ebbe belelátni, hogy a munkádnak a különböző stációi hol tartanak éppen.
Hogyne, mert mindaz, ami a könyvben megjelenik, hát ez mekkora holdudvara van annak a megjelenő adatbázisnak, adatoknak, szinte adat bázisokat tartalmaznak ezek a könyvek, de izgalmasan, hogy tegyem hozzá, tehát nem unalmasan. Tehát a mögötte lévő kikutatott anyag az 10-szer annyi. Tehát ez a kötet például, ami most született meg, én eddig, ugye ehhez 310 találmányt és felfedezést kutattam végig, és ebből válogattam. Tehát nagyon nagy rálátása van az embernek, hiszen akkor tud határozottan kijelenteni valamit, én úgy gondolom, hogyha nagyon nagy a háttértudása.
Mit csinálsz akkor, hogyha van egy meggyökeresedett rossz adat, születési dátumokkal szokott ilyen előfordulni. A Wikipédia, amit a legtöbb ember megnéz, rossz adatot közöl. Hát ez rendben van, megírod egy könyvben.
Igen.
De mégis ott van az a rossz adat. Ilyenkor küzdesz, hogy ezt kicseréljék, vagy csinálsz bármit?
Hát a könyvbemutatókon természetesen, rádió, tévés megnyilvánulásaimban mindig kiemelem, hogy igen, ez a jó adat, de jó lenne, hogyha ez így átmenne a köztudatba, és ami kollektív emlékezetünket utólagosan is próbálom módosítani, de én egy ideig részt vettem a Wikipédia szerkesztő felületén a pontosításokban, aztán úgy feladtam. Mert akkor a adathalmazzal állok szembe, amit nem lehet ezzel megbirkózni. Én azt hiszem, hogy ami a könyvekben megjelenik, nagyon sok ember kezébe eljut. Először, amikor az új adatokat közöltem, akkor paradox módon azt lehet mondani, hogy úgy felkapták az emberek a fejüket, hogy de mi nem ezt tudjuk. Új adatokat közöltem, elsődleges források alapján, és azt hiszem, hogy hozzá kellett szokni a stílusomhoz.
Az úgy kiderült a beszélgetésből azok számára is, akik nem olvasták esetleg még a könyveidet, hogy egyfajta legenda vadászattal is foglalkozott, de azért az fontos, hogy ez tisztelettel, az adott szerző életrajz, híres ember iránti tisztelettel teszed. Mi volt a legnagyobb ilyen közkeletű legenda, amit te cáfoltál meg?
Húha! Hát például József Attilával kapcsolatban, ugye, vagy Petőfi Sándorral kapcsolatban, a Selmeci Evangélikus Gimnáziumban tartja magát mind a mai napig a legenda, sajnos, hogy az ő magyarsága miatt kellett eltávoznia a az evangélikus gimnáziumból, nem. A Magyarázom a bizonyítványom című kötetben én végigveszem ezeknek a híres embereknek az iskoláit, és azt hiszem, hogy az egyik listavezető Petőfi Sándor volt. Olyan gyengén tanult, hogy nagyon sok iskola előzte meg az evangélikus gimnáziumot, és bizony ott is gyengén tanult. Most nem csak a magyarság, persze ez is benne van a képbe, de valahol az ő nagyon harmatos teljesítménye volt az, amitől az édesapja besokalt. No, hát szerintem ezért kellett távozni a gimnáziumból.
Kicsit rátérve, rákanyarodva a könyvedre, az Akiktől más lett a világra, ugye ez látszólag 50 életutat tartalmaz, de hát mögötte másik életutak is megnyílnak, családtagok, pályatársaké, és hát elképesztő sok találmányról van szó egyszerre. Egyáltalán egy kicsit pontosítsuk, mik találmányok ezek, vagy szabadalmak, vagy újítások, mik ezek tulajdonképpen?
Hát én azt hiszem, hogy akkor itt nagyon érdemes lenne definiálni a dolgokat. A találmányokat lehet szabadalmaztatni. Most azért itt előjáróban hadd mondjam el, hogy én nem csak úgy nekiugrottam ennek a könyvnek bölcsészként, hiszen nekem rengeteget kellett tanulnom, hogy mi az a találmány, mi az a szabadalom, szabadalmi elsőbbség, bejelentés, és én szakemberekhez fordultam, kísérleteket végeztem, mérnökökhöz mentem el múzeumokba, és a Magyar Szabadalmi Hivatal egykori főosztályvezetője, Gácsi János segített engem, hogy Gabi, jól használd azokat a terminus technikusokat, mert ha nem jól használod, akkor megint félrevizet itt az olvasókat. Tehát vannak felfedezések, és vannak találmányok. A felfedezés az, ami tulajdonképpen a körülöttünk lévő világ. Csak egy kísérlet során, egy hosszú-hosszú kísérlet során rájövünk, hogy ebben a világban mi minden van, valami újítás. A találmány pedig egy teljesen új dolog, ami eddig nem létezett. És én nagyon-nagyon szerettem volna pont a konkretizálás és a pontosítás miatt a szabadalmakat is bevonni a képbe, hogy működtek a szabadalmi hivatalok, mi az, hogy bejelentés.
Hát voltak egyáltalán.
Igen, hát nem régóta léteznek, de miért fontos ez? És itt egy esetet szeretnék megemlíteni a C-vitaminnal kapcsolatban. Ugye számukra evidencia, hogy Szent Györgyi Albert 1937-ben megkapta a Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért, de igen hosszú per állt mögötte. Ugye Pittsburghi professzor, King professzor Charles Grant King volt az, akivel ment a hadakozás.
Ugye az de hát majd elmondott, de az a lényeg, hogy ez nem egyedi eset, hogy egyszerre jutnak el tudósok, vagy mérnökök ugyanoda, vagy azért, mert valójában egy közös munka, és abból szálazik szét, vagy egyszer olyan a korszellem, a zeitgeist, hogy a világ két különböző pontján ugyanarra az eredményre lehet jutni. Na most ez még mindig csak a felfedezés, és nem a szabadalom, de hát erről szól ez a per, amit, hogyha elmondasz,
erről szól ez a per, illetve nem is szabadalomról szól, szabadalmi elsőbségről szól, hanem publikálási elsőbségről szól. Tudnék, ezek tényleg jogi fogalmak, és ez dönti el, hogy akik először publikálták azt a kutatási eredményt, azok viszik el a pálmát. Így is 1931 márciusában jött rá ugye egy összekötő személy, említsük meg a nevét, ez a Swieberli nevezetű személy, aki King professzor és Szent Györgyi Albert között egy kapocs volt, és akinek a segítségével Szent Györgyi Albert felfedezte a C-vitamint, ez a hexuronsavból, és sav volt maga. Na most Swieberli volt az, aki tulajdonképpen a volt professzorá, tudnék, ott volt asszisztens, és ott volt...
Ott lett volna érdekelt a dologban, és nagyon tisztességesen járt.
Így van, és értesítette a professzorát, hogy hát igen, a hexuronsav az maga a C-vitamin, erre rájöttek. Szent Györgyi Albert szegedi kutató laboratóriumába, kapva kapott az alkalmon King professzor, és ez gyorsan publikálta is a Science-be és a New York Times-ba. Na, lényeg az, hogy miért is Szent Györgyi Albert vitte el a pálmát? Azért, mert két héttel korábban az Orvosi Heti Labban és egy másik fórumon ő ezt bejelentette, a kutatási eredményt. És így ő kapta meg a Nobel-díjat.
És ott ez a rádiónál Marconi, Popov, meg a csomó eset van, ami ahol valami, sőt, Darwin evolúciós elmélete.
Hogyne. Egy darásfészek.
De ez egyébként azért jó, mert ez ugye látszólag adatokról beszélünk, de valójában a találmányok mögötti emberekről kezdünk el beszélgetni, mert az, hogy ki lesz sikeres a találmányával, az már ilyen, hát nem is apróságokon, de hát ilyen a tudományon kívüli dolgokon
de
is múlik, nem? Erről van szó, szóval, hogy az ember, olvasva ezeket a történeteket, az derül ki, hogy ahhoz, hogy valaki elismert sikeres tudós legyen, ahhoz persze jó tudósnak is illik lenni, de egy csomó minden másra szüksége van, és egy sor olyan életrajzzal találkozunk, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez hogy ronthatta, ugye, milyen élhetetlen volt. Tehát, hogy nem lett belőle szabadalom, csak egy találmány, ami elpukkant a világba, és más aratta le a gyümölcsöt. Ez mennyire tipikus?
Nagyon-nagyon jó, hogy érintjük ezt a kérdést, mert, és nagyon örvendek neki, hát nagyon sok jó szabadalom ez így lehullott a sütőbe, egy sötét verembe, mert egy szabadalom érvényesüléséhez, és most ne beszéljünk a szabadalom, egy találmány érvény, ami még nem jutott el mondjuk a szabadalomig. Igen, függ a feltaláló személyétől. Mint a sokágú síp, úgy kell megszólalni egy feltalálónak. Tudnék, nem csak okosnak kell lenni, hogy rájöjjön egy zseniális dologra, hanem azt el kell adnia, ugye? Tehát forintosítani.
És ez két teljesen más képesség.
Na most, ha ez valakiben nem ötvöződik, nem áll össze, nem lesz szimbiózis belőle, akkor hát bizony akkor úgy jár, mint Senek István és Varbak István, akinek az akkumulátorai hát zseniálisak voltak ez a két ember, ez a következő kötetben fog szerepelni. Az ő akkumulátoraik segítségével világították ki a Bécsi Operát, a Magyar Operát, ugye a Pesti Egyetemet, Tudományegyetemet, a Műegyetem bizonyos részeit. Na most ez a két ember nagyon rossz helyre, nagyon rossz emberre bízta a szabadalmat, akik visszaéltek vele. És van egy nagyon-nagyon szomorú mondata Senek Varbakinak, hogy mire visszaperelték a szabadalom jogát, addigra mi megöregettünk, és a kutya se érdekelte a mi találmányunkat.
De ebben a könyvben is írsz ilyet, tehát, hogy például Jedlik Ányos feltalált egy autót, nagyon leegyszerűsítve.
Igen.
Amiről senki se, tehát én sem hallottam erről, mindenki tud Jedlik Ányos különböző találmányairól, részben az is kiderül, hogy az sem úgy van, szóval, hogy ott is mondhatnánk azt, hogy Jedlik Ányos az autó feltalálója, de mégsem mondhatjuk, mert ő például nem is törődött azzal, hogy ebből bárhogy még a szabadalom ötletesen merült fel.
Igen, de az ő találmányai, az azt ne felejtsük el, hogy hát miért nem szabadalmaztatta, miért nem publikálta. Tehát ő fizika tanár volt a Tudományegyetemen, ugye? És ott, hát ezt egy ilyen demonstrációs eszközként mutatta be. Tehát mind a villanydelejes forgonyt, a
dinamót,
a villamszedőjét, tehát mindent, amit, és ez egy kis formátumú kis, hát nem azt mondom, hogy játékok voltak, ezek nagyon komoly dolgok voltak.
Ezek működő modellek.
Egy működő modellek voltak valóban, és az tényleg valóban kevesen tudják, hogy az első kis villamos autó az ő nevéhez fűződik, és az én lektorom Gazda István volt, a tudománytörténész volt az, aki Gabi ezt emelje ki a könyvbe, mert ezt nagyon kevesen ismerik, és valóban direkt azért is tettem a könyvbe Jedlik Ányosnak azt a kicsit kesergő levelét, amiben azt írja, hogy hát van egy másik tudós, aki hát tulajdonképpen a dinamót ugyanúgy írja le, mint ahogy én. És hogyha én előbb jelentettem volna meg, mondjuk publikáltam volna, akkor felmerült volna bennem az, hogy hát akkor ezt lenyúlták, ezt a témát. És de kár, hogy nem publikáltam. Tehát azért benne is benne volt egy ilyen. De például Ötvös Lórántnak az Ötvös ingája, ő se szabadalmaztatta, azt mondta, hogy ez legyen mindenkié. Én ezt nem akarom kisajátítani. Ettől volt rendkívüli ember.
És közben találunk a könyvedben is ellenpéldát, mondjuk Richter Gedeon személyében, aki egyszerre volt gyógyszerfejlesztő, tulajdonképpen feltaláló, zseniális üzletember, menedzser, rendszerépítő, tehát hogy ott az egy pozitív példa arra nézve, hogy hát még a magyar körülmények között is meg lehet csinálni, hát nem számítva azt, hogy mint oly sok tudós életében a könyvedből, a történelem aztán ezt a karriert is ketté
nagyon törte. Nagyon sírgalmasan, igen.
És ugye Richter Gedeon a holokauszt áldozata lett, de hát addig a legsikeresebb magyar vállalatot fölépítette, tulajdonképpen találmányokra alapozva.
Így van. Én 3 éve élek ezekkel a tudósokkal. És egy kicsit majd kitérek arra, hogy mit jelent tudósnak lenni és mérnöknek lenni, mert itt mérnökök és tudósok szerepelnek ebbe a kötetbe, és ez két különböző dolog. 3 éve élek ezekkel a tudósokkal, de két nagyon profi üzletemberre találkoztam, Richter Gedeonnal és Goldberger Leóval, ki majd a következő kötetbe szerepel. Ők nem csak zseniális emberek voltak, hanem magyarországos levéltárba találtam az ő anyagukat, fantasztikus nagy anyag, és hogyha belenézek akár a Goldberger gyár, akár a Richter gyár irataiba, akkor azt lehet mondani, hogy olyan fantasztikus, profi módon építették ki a birodalmukat, azt a kereskedelmi láncolatot, ahol értékesíteni tudták a termékeiket, hogy le a kalappal. Tehát nekünk, nekem ők a hók.
Ugye most a COVID-járvány alatt az ember gyakran találkozott a Janssen névvel, az egyik legnagyobb vakcinagyártó. Igen. A Janssen eredetileg egy Richter-leányvállalat volt Belgiumban, abból nőtt ki, szóval hogy azért még ma is ott van a világban, csak hát mondjuk mi már annak a hozományát nem szedjük. Ugye magyar feltalálókról, tudósokról írsz. Nagyon különböző életrajzok, különböző korokban, de mégis, hogyha az a kérdés, hogy mi a közös ezekben a magyar feltalálókban, akár a karrierjükben, akár a magánéletükben, akkor mit emelnél ki?
Kitartás csupa nagybetűvel, ezért főhajtás, tehát nem csak főhajtás akar lenni ez a kötet előttük, hanem kitartás, tehát hogy nem adták fel.
Talán, mint ha több akadállyal is találkoznának a viharos magyar történetben, mint egy svájci vagy kanadai pályatársuk.
Így van. Talán Szent György Albert mondta, hogy akkor, amikor feltalálok valamit, akkor, amikor új kutatási eredményre jutok, mi az értékmérő, hogy a világ elégedetlenül fogadja, hogy kétkedve fogadja. Na akkor biztos, hogy jó úton járok.
Te is leírod röviden Semmelweis sorsát. Mennyire törvényszerű az ő sorsa? Már az a része, hogy sem a széles közönség, sem a tudományos közösség nem hisz egy tudományos úttörőnek.
Borzasztó lehet ilyen magányosnak lenni, én úgy gondolom, de talán az ő sorsa az, ami legjobban példázza azt, hogy igen, azért hit magában egész életén keresztül. De talán nem csak a betegsége, hanem ez az elmagányosodása, ez az iszonyatos elkeseredése volt az, ami oda jutatta, hova jutatta a végén.
Igen, hát szembefordította mindenkivel, miközben igen. Ő hitt a saját igazában, igen. Egyre kevesebben hittek
igen.
Neki.
Igen.
És hát az már csak a nekünk, a késői utódoknak egy elégtétel, hogy tessék utána a Pasteur igazolja, hogy vannak kis kórokozók, meg minden, amit mondott, az igaz, de hát ez az ő életében ez nem adatott meg, és ez, ha nem is ilyen élesen, hogy aztán egy elmegyógyintézetben agyonverik, de hát kicsiben nagyon sokakkal előfordul ez a sors.
Közbeszólhatok? Megint egy legenda oszlatás. Nem verték agyon. Azért, hogyha az Antal József cikkeibe belalapoz az ember, meg egy hosszasan elbeszélgettem Gazda Istvánnal is, és aki ezzel a korszakkal foglalkozott, maga a Semmelweis Ignáccal. Meg orvos történészekkel beszélgettem, tehát őt nem verték agyon, és feltétlenül a szifilisz végzett vele, tehát amit kifiatalabb korában egy boncolás során véletlenül megvághatta magát, vérmérgezés, stb. Tehát ez idáig fajult, a haláláig fajult ez a dolog, és hát akkor, amikor már mindösszem 2 hetet volt elmegyógyintézetbe, nem abban, ahol Széchenyi, tehát akkor már az állapot olyan volt, hogy dükkítései voltak. Azok a nyomok, amik rajta a testén meglátszottak a boncolás során, az az ő dükkitörésének köszönhető.
Hát igen, nyilvánvalóan menekülni akart onnan, amennyire még tiszta volt a tudata.
Azért hát, tiszta volt a tudata.
Hát de nem tiszta tudattal is az ember onnan menekülni akarna.
Így van.
Minden esetre, hát az biztos, hogy egy nagyon tragikus és méltatlan sors, de ilyen értelemben, ha nem is ennyire tragikus és ennyire manifest, de azért nagyon sokakkal hasonló történik.
Így van.
Ez mennyiben speciálisan magyar dolog, és mennyiben speciálisan a feltalálókról és tudósokról szól?
Jó kérdés. Az az igazság, hogy az, hogy ilyen sokan elhagyták ezt az országot, az nem csak politikai okok voltak, hanem az értetlenség, az eltaszítottság, azt lehet mondani. Nem csak azért, mert külföld sokkal több lehetőséget kínált ezeknek a tudósoknak, hanem azt, hogy annyira előre futottak a korukban. Olyan zseniális dolgokra jöttek rá a kutatásaik során, hogy ezt a társadalom nem fogadta be. És talán nyitottabbak voltak Európában erre.
Igen, hát azt néztem, hogy 50-ből 20 körül
19-en hagyták.
Beletrafáltam, emigránsként fejezte, tehát külföldön halt meg.
Igen.
És akkor még azokról nem is beszél, akik sokat voltak külföldön, de valahogy visszatértek. Írtál egyébként emigránsokról is könyvet.
Onnan jött az ötlet.
Ugye most éppen a könyv megjelenése után, vagy már nyomdába kerülése után mindenképpen gazdagodtunk 2 Nobel-díjassal, ami részben mind a ketten külföldön teljesítették ki a tudományos pályájukat, de nem kellett úgy emigrálniuk, hogy magukra zárni az ajtót, és soha többé minden kapcsolatot megszakítani. Tehát nem változott valami? Látsz egy trendet akár a történelemben ezeknek az embereknek a sorsában, hogy valami esélyt felvillanni?
Nekem most Karikó Katalin szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy ha a szegedi kutató laboratóriumban marad, akkor egy megkeseredett középszerű kutatóvá válik. Ez annyira itt cseng a fülemben, és annyira elkeserítő, hogy annyira nem változtak a dolgok. Viszont az egy sokkal összetettebb kérdés. Mint említettem volt az előbb, nem csak politikai okok miatt hagyták itt ezt az országot, ezek a hatalmas koponyák, hanem azért is, mert nem volt egy olyan iskolarendszer, amely kiszolgálta volna őket, az ő elvárásaikat. És tulajdonképpen én az iskolák felsorolásával minden feltalálónál súgok. Tudnék azt, hogy a java részük az külföldi iskolába tanult, középiskola után, külföldi, tehát felsőoktatási intézménybe tanult, az már meghatározta az ő útvonalukat és pályájukat. Tehát kint olyan egyetemek és kutatólaboratóriumok, tehát egyetemeken belül működő kutatólaboratóriumok és tudós csoportok várták őket, amin tovább tudtak menni. Tehát, és hát szponzorálták az ő kutatásaikat.
És hát a középiskolájukat is leírod, és hát ez összecseng azzal, hogy ennél az elmúlt egy hónapban ahány megszólalását hallottam, akár Karikó Katalinnak, akár Krausz Ferencnek, az mindig azzal kezdődött, vagy fejeződött be éppen, hogy milyen fontos a középiskola, és igen, az, amit ott...
És azok a tanárok, akik tanítottak, okítottak, azért ne felejtsük el, hogy itt a idézőjelben Mars lakónak mondott tudósaink, a fasori evangélikus gimnáziumban tanultak. Ez egy gondolkodásmód, egy stílus, egy attitűdöt adott. De mindig a fasori gimnáziumot említjük. Hát azért a felekezeti gimnáziumok java része is nagyon magas színvonalú volt. És nagyon sok gimnáziumban később egyetemen tanító oktatók voltak azok, akik ezeket a nebulokat tanították a nagyvilágra. És tényleg azt tudom mondani, hogy de kár, hogy most már a középiskolai rendszer ez nem így működik, nem ilyen minőségben működik. Nem akarom a tanárokat bántani, de hát azért egy Neumann János, egy Szilárd Lejő Wigner Jenő, egy Tellere, de hát azért nem akármilyen középiskolába tanult.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 közelmúltban megjelent könyvet ajánlok, amelyek tudósokról és feltalálókról szólnak. Az első mindjárt vendégem könyve Csifári Gabriella, akiktől más lett a világ, magyar találmányok, felfedezések és újítások, a Corvina adta ki nemrégiben. Következő Einstein téren és időn át, Samuel Graydon és Molnár Eszter szerkesztették, a Scholar adta ki idén. Hát Einstein arcát mindenki ismeri, a neve egyenlő a zsenialitással, önmagában is nagyobb dolgok jelképévé vált, szimbolizálja a tudományos haladást, az emberi elme nagyszerűségét, sőt hát a korét magáét, amiben élt. A Time magazin az évszázad emberének választotta 20. század utolsó évébe, de hogy ki is volt valójában Einstein az ember, azt ebből a könyvből megtudhatjuk. Walter Isaacson a kódfejtő, Jennifer Doudna, a génszerkesztés és az emberi faj jövője. Helikon adta ki 2021-ben. Walter Isaacsonnak a könyve a 2020-as kémiai Nobel-díjjal elismert tudósnak, Jennifer Doudnának az életét, tudományos munkásságát dolgozza fel, és elmeséli, hogy a világ megismerése iránt felébredő természetes kíváncsiság hogyan vezethet el egy olyan felfedezéshez, amely emberéleteket menthet meg, sőt, akár az egész emberi faj jövőjét átalakíthatja. Az a génszerkesztő módszer, ugyanis amelyet ez a tudós felfedezett, képessé tehet minket arra, hogy a jövőben ellenállóbban alakítsuk szervezetünket a vírusok támadásaival szemben. Karikó Katalin áttörések a Helikon adta ki nemrégiben. Mindenki tudja, kiről van szó, és csak egy idézet Bill Gates-től. Karikó Katalin története inspiráló erővel hat, mindenkinek el kell olvasnia, aki valaha is kételkedett abban, hogy a tudomány, az innováció és az eltökéltség meg tudja változtatni a világot. Adam Kay, Sok terápia. Az orvos, aki szögre akasztotta a fehér köpenyt, az Athénaeum adta ki idén. Adam Kay egyébként több sikeres könyvet írt, már a legújabb könyve ez a Sok terápia, amely néha szórakoztatóan, néha fájdalmasan személyes sztori, arról szól, hogy mi történik, amikor egy orvos szögre akasztja a fehér köpenyt, de az szakmája mégiscsak fogva tartja, továbbá arról is, hogy milyen volt orvostanhallgatónak lenni a 21. század elején, és mi történik akkor, hogyha, ahogy írja a fülszöveg, feltépjük a régi sebeket és megvizsgáljuk az újakat, és hogy az orvosi diagnózis gyakran önvallomás is. Kopácsi Sándor, a magyar marslakók titka, Pallas Athénée könyvkiadó adta ki ugyancsak idén. Kopácsi Sándor kíváncsiságát és tudásvágyát Marx György, a Marslakók érkezése című könyve szította fel, olyannyira, hogy tovább gondolta a kötetet, és ő is elkészítette a marslakók katalógusát, és maga is értelmezte a híres marslakó metaforát, szóval kik voltak ezek a különleges magyar származású emberek, akik a 20. század első harmadában zömében Budapestről indultak, és főként a természettudományok és a közgazdaságtan területén területén alkottak maradandót az Egyesült Államokban. Kürti Sándor a Kürt dosszié a Libri adta ki idén. A Kürt családi vállalkozás két testvér és a csapatuk kreatív, kőkemény munkája révén egyetlen évtized leforgása alatt a világ egyik legmeghatározóbb adatmentő vállalata lett. Kürti János korát meghaladó szabadalmával és Kürti Sándor üzleti érzékével és csapatépítő tehetségével elérték, hogy a Kürt itthon és világszerte is fogalom legyen. A Kürt dosszié című könyvben Kürti Sándor meséli el, hogy 42 évesen betanított munkásként hogyan kezdett mindent a nulláról, hogyan vált sikeres üzletemberré, mi a sikerének a kulcsa, és van-e tanulság a Kürt kulisszatitkaiban. Matuscsák Tamás, én vagyok Szent Györgyi. A Kocsis kiadó adta ki tavaly évvégén. Szent Györgyi Alberttel kapcsolatos tudásunk manapság szinte csak a C-vitaminnal összefüggő kutatásokra és az eréven elnyert Nobel-díjra korlátozódik. Noha mindmáig legnépszerűbb tudósunk életét nem csak nagy jelentőségű tudományos felfedezései miatt érdemes felidéznünk, hanem közéleti tevékenysége és egyéb munkássága miatt is. Plé Csaba Árnyak, a Magvető kiadó gondozásában jelent meg. Plé Csaba pszichológus, nyelvész, akadémikus, számos tudományos munka publikálása után a karantén idején kezdett bele az Árnyak című könyv megírásába. Emléket akart állítani mindazoknak a tudósoknak és a saját tudós barátainak, akikkel tanulmányai kezdetétől a pályája során együttműködött, akik hatással voltak életére és gondolkodására. Szóval izgalmas életrajz és személyes hangú tudománytörténet ez egyszerre. Szepes András, Nikola Tesla Budapesten, a Corvina gondozásában jelent meg. Nikola Tesla egy jó darabig Magyarországon élt és dolgozott, sőt, közel 3 évtizedig magyar állampolgárként élt, igaz, az osztrák-magyar monarchia keretein belül. Szepes András könyve éppen a magyarországi időszakban játszódik.